Köszöntöm Önöket! A rezsicsökkentés átalakítása és a gázelszámolás fűtőértékhez történő hozzárendelése az egyik olyan téma, amely nagyon sok embert foglalkoztat ezekben a hetekben. A gáz esetében két mértékegység hangzik el, az egyik a térfogat, a másik pedig az energia mérésére alkalmas. A mai számadóban többek között ezen két mennyiség egymáshoz való viszonyát próbáljuk körbejárni, valamint energiapolitikánál maradva kitekintünk nemzetközi térre és történeti távlatokba is. Vendégeim Tóth Máté, energiajogász közgazdász, a Magyar Energetikai Társaság alelnöke, és Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője. Üdvözlöm Önöket!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A gáz fűtőértéke az egy olyan téma, amely eddig azért nem volt a figyelem középpontjában. Voltak itt városi legendák azzal kapcsolatban, hogy itt évtizedes távlatokban változott a fűtőérték, hogy egy fazéklevest a 70-es években sokkal hamarabb lehetett fölmelegíteni, mint esetleg mondjuk most 2022-ben. A rezsicsökkentés átalakításával a bűvös szám 1729 köbméter, amely a rendelet szerint 59.132 megazsúl fogyasztásig volt igénybe vehető, ezt módosította a kormány 63.645-re. Hogyan kell ezt elképzelni, mert az egyik a térfogategység, a másik pedig egy energiaegység. Ez a kettő hogyan viszonyul egymáshoz, illetve egymásnak a függvényébe hogyan változnak? Tóth Máté, hogyha kérhetem, hogy kezdje.
Kezdem akkor én, aztán majd úgyis közösen összetesszük. Itt két dolog van. Az egyik a kapcsolat, a logikai kapcsolat a két mértékegység között, a másik pedig egy jogi kérdés, hogy ezeket hogy szabályozza a jogalkotó. Ami a logikai kapcsolatot illeti a kettő között, ez ugyanazt mérjük, teljesen ugyanazt mérjük, csak két eltérő szempont szerint. A köbméter az ugye egy mennyiségi mértékegység. Ez azt a célt szolgálja egyszerűen, hogy ugye a gázmérőnk az eleve köbméterben mér. Tehát, hogy fogalmilag ugye egy mennyiségi mérés zajlik, ami ennek megfelelően az elsődleges mértékegysége, ha lehet azt mondani, talán a felhasznált földgáz mennyiségnek, ami optimálisan fűtőérték szempontjából olyan túl nagy szórás nem is eredményez, ezért is van az, hogy a jogalkotó mellé tette ugyan a jogszabályban eredetileg is ezt az 59.000 megazsúlos értéket, 132, viszont nagy jelentőséget ugye nem tulajdonított neki. Ez egyszerűen azért van, mert Magyarországon ugye a földgáz orosz molekulát kapunk, nagyon nagy amplitúdója nincs a megazsúl, a fűtőérték számításának, tehát ez nagyjából ekvivalense a köbméter mennyiségnek. Más országokban megjegyzem, ez lényegesen nagyobb változásokat mutat, ahol különböző helyekről érkezik a földgáz. Magyarországon azt szoktuk mondani, hogy köbméterenként 34 megazsúl, nagyjából ez az átlag fűtőérték.
Ez ugyanannyi Tyúkodon, meg ugyanannyi mondjuk Zalában.
Pici az eltérés. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk lehet, hogy Kiskunfélegyházán 33, és Böhönyén meg 35, de hogy pici a szórás. Tehát ez, ha százalékban nézzük, akkor ilyen 5%, tehát nagyjából ilyesmi az eltérés. Viszont onnantól válik jelentőssé a kérdés, hogy mégis egy köbméter gáz mennyi fűtőértékkel rendelkezik, amikor, és innen megyünk át a jogba, a jogi kérdésbe, amikor diverzifikálni akarjuk a portfóliunkat. Amikor a jövőre nézve azt mondjuk, hogy most van egy adott helyzet, de pontosan azon dolgozik Magyarország, hogy szerezzen még azeri gázt, azon dolgozik a kormány, hogy ha kell, akkor a jövő évben már LNG kapacitások is érkezzenek Adria felől. Most dolgozik azon az ország, hogy új termelő kapacitásokat állítson, hazai termelést ugye a fogyasztás szolgálatába. Tehát ennek megfelelően az amplitúdó nyílhat, és ezért döntött úgy a jogalkotó, hogy a fűtőértéket azt megemeli annak érdekében, hogy az esetleges legrosszabb, legalacsonyabb fűtőérték is, amit tehát emlékezzünk rá, ilyen 5%-os különbségről beszélünk. Nem véletlenül lettem jogász, ugye nem matekkal tanultam tovább, de hogyha megnézzük, hogy az 59.000 és a 63.000-nek a különbsége mennyi százalékban, ez is valami 7% vagy 8 talán. Tehát ez a maximum különbség, amire a jogalkotó a jövőre nézve számít.
Tehát ez jövőre vagy azután lehet érdekes? Amikor igazából a tározókban nem csak Oroszországból érkezik pontosan gáz, hanem máshonnan LNG is bekerül.
Így van. Tehát ez a jogalkotó, tényleg, és akkor csak bezárom a jogi ablakot, és át is adom a szót, hogy a jogalkotó, amit csinált, az Egyrészt nagyon sokszor nekem szegezték, hogy a jogalkotó hibázott-e, hogy akkor ezek szerint rossz volt a jogszabály. Nem volt rossz, tehát ha valaki felnyitja az eredeti július 21-i jogszabályt, azt látja, hogy ott van a köbméter és a meg a zsúri érték. Tehát nem felejtette el a jogalkotó ezt szabályozni, ott volt mind a kettő. Illetve a kérdés, hogy akkor rossz gázt kapunk-e, nem kapunk rossz gázt, tehát a gáz minősége az más országokhoz képest is meglepően állandó. Egyedül egy dolgot csinált a jogalkotó, a szabályozás és a jogalkotói cél, ami ugye az ellátás biztosítása és ennek a rezsicsökkentett mennyiségnek a garantálása mindenki számára, ennek a célnak az érdekében igazított úgy ki, hogy a megazsúl értéket azért megemelte, hogy a változatlan köbméter mennyiség az mindenkinek, a legutolsónak is, a legkisebb is számít, ugye ismerjük ezt a nagyvállalati hamis félrevezető logót, ez ténylegesen a szabályozásban viszont garantált legyen, ez mindenképpen működjön, tehát ez nem marketing mondás legyen, ez az 1729 köbméter, amit könnyű megjegyezni, mert Nagy Katalin cárnő születésének az éve, ez garantált legyen mindenki számára, tehát amit a jogalkotó tett, az jó, az nem ront le a jogszabály értékén, nem teszi salátává ezt a rendeletet, ellenkezőleg egy jól megírt rendeletet is, a jövőre nézve úgy finom hangol, hogy a jogalkotói cél, ezt ugye úgy hívjuk, hogy a teleológiája a jognak, ez garantált legyen, és minden körülmények között érvényesüljön.
Hogy mitől változik a fűtőérték?
A fűtőértékben azért van egy kis variancia, egyébként ahhoz képest, hogy a kollégám nem matekos, tökéletes választ adott, olyanképpen itt be is fejezhetnénk a válaszadást, de azt tudni kell, hogy a földgáz az egy gázkeverék. Amikor kitermelik, abban vannak szénhidrogén jellegű éghető komponensek, ugye jellemzően 97% az metán, de van benne etán, propán, bután, ezek azzal nincs is baj, amikor ezek éghetőek. A probléma azzal van, amikor ugye van benne széndioxid, van benne nitrogén és jó sok egyéb szennyező anyag, tehát ahhoz, hogy a földgáz tüzelése alkalmas legyen, egy tisztítási folyamaton kell átmennie eleve, ezek igazából, ahogy előzőekben is elhangott, ezek igazából a magyarországi gázellátás terén minimális eltérést okoznak, és azt is tudni kell, hogy ha bármivel hígítani akarnánk a földgázt, az egyrészt vagy nagyon robbanásveszélyes lenne, tehát nagyon nem érné meg hígítani a földgázt, vagy pedig sokkal drágább anyagról lenne szó, mint maga a földgáz. Tehát sehogy nem éri meg ez a hígítósdi, és Magyarországon működik kb. 400 automatikus mérőállomás szerte a földgáz infrastruktúra egész országot lefedő hálózatán. Ezek automatikusan jelzik azt, hogyha valahol nem stimmel ez az elegy, ha minőségi probléma lép fel, és akkor a szolgáltatónak kötelező ezt azonnal megjavítani. Tehát mindenki nyugodjon meg, hogy ez a városi legenda, ez nem igaz.
Tehát a 70-es években nagyjából ez a 34 megazsúl ugyanúgy 34 megazsúl
így van.
Volt.
Tehát így van, a megazsúl az akkor is annyi volt. Tehát,
de ami jött a gáz,
így van,
ha rátszámolva, az is ugyanannyi
így
volt.
Így van, így van. Most annyiban más egy picit a helyzet, hogy már az Adria vezetéken keresztül Magyarországra is érkezik cseppfolyósított földgáz, aminek az eredete akár orosz is lehet, hiszen ők is gyártanak LNG-t, de jöhet bárhonnan, a Nigériától kezdve bárhonnan a világon, akik LNG-t gyártanak, Katar, stb. Ezek más minőségű földgázok, ezeknek mások az égési tulajdonságai. Valóban a jogalkotó, valóban ez a rendelet azt célozza, hogy a jövőben, hogyha eltérő minőségű földgáz érkezik, akkor azokat ne érje hátrány, akik esetleg gyengébb minőségű földgázt használnak. Ezért van az, hogy egyrészt a mennyiségi korlát is megváltozott, másrészt pedig a fűtőérték a fontosságában egy picit előrelépett. Ugye pár napos hír az, hogy most már Szlovákia és Lengyelország között is megépült a gázinterkonnektor, ugye Magyarország és Szlovákia között már volt. Ezzel teljessé vált az észak-déli földgázkoridor, tehát a lengyel LNG cseppfolyósított földgázterminálból is, és a balti államok LNG termináljaiból is kaphat Magyarország is gázt, komoly, akár milliárd köbméteres tételekről beszélhetünk. Úgyhogy ha valóban az energia veszélyhelyzet egy kicsit eszkalálódik, tehát a földgázban is az Európai Unió mindenféle korlátozásokat, közös beszerzéseket és egyéb kötelező dolgokat vesz célba, és többféle forrásból érkezik majd Magyarországra is a gáz az oroszon kívül, akkor mindenre föl legyen készülve a hazai ellátás, és a fogyasztók is méltányos helyzetbe kerüljenek.
Akkor haladjunk is tovább ezen a vonalon. Itt az Európai Unió már belengedte, hogy szeretne központi beszerzést, és a kulcs szó, amire alapozza ezt az elképzelését, a szolidaritás. Magyar történelemben azért nem is olyan régen volt már erre példa, és nem csak a magyar történelemben, hanem más országok is kerültek bajba. 2009-ben egy elszámolási vita volt Oroszországgal, hasonló most a kőolajhoz, csak akkor a földgáz. A Gazprom elzárta az Európába irányuló földgázszállítást. Ez nem kis bonyodalmat okozott Magyarországon, és a szerbek segítséget kértek. Úgy alakult egyrészt az időjárás, másrészt a magyar tartalékok, hogy végül is mi tudtunk segíteni, Ausztrián keresztül pedig Magyarországra jött földgáz. Tehát nagyon leegyszerűsítve és utcai szlengbe, hogy fogalmazzak, elnézést kérek minden kedves hallgatótól, de nem Brüsszel találja ki most akkor a meleg vizet?
Ez annyira így van, hogy ez a felvezető, ez a lead, ez teli találat. Pontosan ez a lényeg. Egyébként történetileg ez a 2009-es év, ez azért is nagyon fontos év, mert hogy pont az akkori gáztranzit helyzet miatt kezdett Magyarország a stratégiai tárolás felé fordulni, tehát ez eredményezte azt, hogy Magyarországnak most nagyon robusztus tárolói, nem csak kapacitásai vannak, hanem szabályozása emögé, és állami tulajdon, ami szavatolja, hogy nem pillanatnyi kereskedelmi érdekek szabják meg, hogy mennyi gázt tárolnak be, vagy mikor tárolják ki, hanem igenis az állam érdek, ez nagyon fontos. Pontosan ez a kulcs, ugyanis szolidaritás eddig is volt. Tehát ez mindig is kölcsönösen működött, hogyha egy ország bajba kerül, akkor a szomszédjai, nyilván nem 40 állammal arrébb, mert hogy ezt nem fogják biciklin áttolni a PB gázpalackot, ahogy az áruvonalon szokták vidéken, tehát ez nem így működik, szomszéd állam tud segíteni praktikusan, vagy ahogy a gáz szállítóvezeték rendszer összekapcsoltsága azt lehetővé teszi, az segít. És még az EU sem most lépett először erre a területre, tehát az EU-nak magának is van egy szolidaritási logikája, vagy volt egy szolidaritási logikája, hogy a jogban egy fix rendelet is volt erre, ez a 2017/1938-as számú rendelet, ahol a bizottság felállította azt a kommunikációs finom mechanizmust, amivel a tagállamok, ha bajba kerülnek, akkor a szomszéd államokkal állandó kommunikáció csatornákat tartva fenn, ugye segítenek, segíthetnek, és ennek az együttműködésnek meg is vannak az ajánló jellegű paraméterei, ami egy állandó párbeszédet igényel, egy közös tervezést igényel. Tulajdonképpen ez az, ami a tagállamok szuverenitását és a saját lakosságuk, illetve a saját iparuk ellátását nem sértve, a helyes gondolkodás irány. És ehhez képest, tehát hogy a tagállamoknak eleve megvolt egy ilyen viszonossági alapú logikája, és ez az Európai Unió egy ilyen segítő jellegű szabálygyűjtést már maga is hozzátett korábban, jött most a háború okán ürügyén, ez az új hullám, és pont ez a lényeg, amit elmondtál, hogy Brüsszel ezt központilag akarja megmondani, egy két lépcsős logikában el is fogadták ezt a rendeletet egyébként, Magyarország szavazott egyébként kizárólag ellene, hogy van egy ajánló jellegű szabálygyűjtés, tényleg csak két mondatban, ami azt mondja, hogy minden tagállam törekszik rá, hogy 15%-kal csökkentse a földgáz felhasználását a korábbi referenciaidőszakhoz képest, ami egy önmagában nem tűnik veszélyesnek, hát törekszünk, csomó mindenre törekszünk az életben, soha nem érjük el. Én például nem vagyok képes sosem időbe felkelni. De azért itt jön a trükk, ugye azt mondja az EU, hogy amennyiben viszont létrejön egy ilyen riasztási helyzet, egy riasztási veszélyhelyzet, akkor viszont ez kötelező erejűvé válik, és a 15%-kal azonnal csökkentenünk kell. Tehát a gáz tekintetében elveszíti az ország azt a szuverén döntési mozgásterét, hogy a saját felhasználása alapján döntsön, hogy hogy ad másnak, hogyan csökkent, tehát ha egyszerűen a lakosságunknak szüksége van arra 15%-ra, akkor elképesztően veszélyes ez a rendelkezés. Akkor mivel néz szembe Magyarország, nyilván mindenféle kötelezettségszegési eljárásokkal és egyebekkel, és ugye arra sincs tekintettel ez a fűnyíró elv, aki ráadásul pont a sziget országokat felmentette, tehát Magyarországnak nőtt a terhe más országokhoz képest, akiket kivettek ebből a poolból, hogy mennyi a saját betárolt kapacitásunk, mennyi a gáznyomás, milyen sebességgel tudjuk kitárolni, ugye az említett módon mennyi a saját igényünk, illetve egyáltalán, tehát hogy mi helyzetünk ahhoz képest, hogy mondjuk más ország, aki bajba került, ugye hogyan kell segíteni. De pont ez a baj, hogy a szolidaritás, ami egy Hát nem akarok etimológiai fejtegetésekbe kezdeni, de hát az pont arról szól, a szolidaritás az a segítség, van ebbe egy kölcsönösség, egy önkéntesség, hát ezeket a tartalmakat üresíti ki. Ez nem szolidaritás, hanem egy parancs gyakorlatilag Brüsszelből, ami egyszerűen pont, hogy köszönő viszonyban nincs a valódi szolidaritással, ami eddig is működött, bilaterális, kölcsönös alapon a szomszédos országok között, illetve amihez az EU eddig is hozzájárult a maga ajánló jellegű diszpozitív szabályaival. Tehát ezzel az alapvető gond.
Maradva még a szolidaritásnál, egyetlen kérdés, aminek van jogi leágazása is, illetve szakmai leágazása is. Magyarországon 2010 után a kormány kinyilvánította, hogy az energetika stratégiai ágazat éppen ezért a gáztározókat visszavásárolta, illetve a szolgáltatókat erőteljesen lépdelt ebbe az irányba. Nekünk most itt Budapesten beszélgetve az teljesen normális, hogy amikor arról beszélünk, hogy a földgáztározók hány százalékban vannak feltöltve, az alatt mind az öt Magyarországon lévő tározót értjük. Nyugat-Európában ez hogy néz ki, hiszen vegyes tulajdonlás van, tehát van, ami piaci tulajdonban van, esetleg más ország tulajdonában, és van, amit például a német állam, a francia állam, vagy egyéb államok birtokolnak.
Magyarország helyzete nagyon unikális ebből a szempontból. Egy olyan Európai Uniós tagállam sincs, ahol az éves földgázfogyasztás 65%-a értékéig tudjuk betárolni a szükséges földgázmennyiséget. Ezt megközelítő adat se nagyon van. Ez éppen annak a tudatos 2010 óta tudatosan megvalósított energiapolitikának az eredménye, aminek az egyik fő csapás iránya volt az állami szerepvállalásnak az erősítése, hiszen itt közszolgáltatásról van szó, itt a közjóról is szó van ezen a területen, és ez nyilvánvalóan máshogy működik azokban a kereskedelmi tárolókban. Magyarország is képes a tárolóit egyébként kereskedelmi békeidőben kereskedelmi üzemmódban működtetni.
Bértárolást hajtunk például végre bértárolást, más országoknak, más
így van, így van, vagy pedig Magyarország képes akár földgáz exportra is abban az esetben, hogyha olcsón sikerül megvenni, és egy kellemes, magasabb árkörnyezetben el tudja ezt adni, amennyiben nem veszélyezteti az ellátásbiztonságot. Tehát ezt természetesen Magyarország is meg tudja oldani. Csak ugye, hogyha most a kereskedelmi tárolást nézzük, ami Európának utólag nagyon nagy ellátásbiztonsági fejfájást okozott, ugye itt arról van szó, hogy amikor a COVID veszélyhelyzetnek vége lett, és meglepően dinamikusan kezdett nőni az Európai Unió gazdaság, ugye 5% fölött éves GDP növekedéssel, ezt nem tudta lekövetni az energiaágazat, az energiakitermelők, földgázból alakult ki első helyen egy kínálati szűkösség, és felmentek az árak, és ebben a helyzetben a kereskedelmi tárolók nem voltak hajlandók földgázt vásárolni és betárolni a szükséges mennyiséget. Tehát már a háború előtt, az orosz-ukrán háború előtt Európa olyan helyzetben találta magát, ugye, hogy már akkor volt egy energiaárválság, persze sajnos a mostanihoz képest még mindig egy alacsonyabb árszinten, és erre jött rá az orosz-ukrán háború, ami még négyzetre emelte ezt a problémát. Tehát ez a különbség. Ellenzéki oldalon sokszor halljuk azt a felvetést, hogy hagytuk volna a tárolókat a piacra, ott is el lehetett volna minden szépen intézni. Ez nem igaz. Mert ott nem csak súlyos veszélyhelyzeti intézkedések meghozatalával lehetett volna rákényszeríteni, és akkor is magasabb áron ezeket a tárolókat a tározásra.
Ez olyannyira így van, csak egyetlen mondatban egészítem ki, mert az utolsó betűig egyetértek, az utolsó hangig azzal, ami elhangzott, hogy egyszerűen itt ugye tényleg közérdekről van szó, most igazolja az idő a magyar döntés helyességét, mert hogy mai hír, hogy a németországi tároló kereskedelmi tároló, pontosan azt látjuk, hogy Otto elmondta, hogy tavaly nagymértékben hozzájárult az ellátási válság, hogy az, hogy ezeknek a tárolóknak kereskedelmi tulajdonosa van, tehát nem stratégiai szempontok szerint tárolnak be. Na most Németország az, hogy ne kerüljön még egyszer ilyen helyzetbe, pláne most, véglegesen államosítani kívánja a Gazprom helyi leányát, pontosan azért, hogy a tároló kapacitását is német kézbe kaparítsa.
Mondjuk ez egy folyamat, elnézést, hogy a szavába vágok. Ezt már próbálták államosítani, ebből lett egyébként az északi áramlat 2 vezetéknek itt az engedélyeztetési polémiája, és akkor most úgy néz ki, hogy végleg.
Ez egy szerteágazó probléma, de az irány az pontosan az, hogy ilyenkor látszik, lehet békeidőben, amíg nincs újabb bármit üzengetni, kiabálni, meg a szabad piac, ilyen stratégiai ágazatban is, de aztán amikor már a bőrünkre megy a játék, akkor látszik, hogy nagyon kevés valódi eszköze van egy államnak. Ez a nagyon kevés eszköz, ez praktikusan egy dologba torkolik, a szigorú, a közérdeket szem előtt tartó Kogan szabályozás és az állami tulajdon. És Magyarországot ezért támadták 10 évig, hogy merészel a piaci viszonyokba ilyen módon beavatkozni, eltéríteni, stratégiai tárolót építeni.
Na jó, de mi ezért fizettünk?
Pontosan, és jogilag tehát, ez
a magyar állam ezért megfizetett a piacon.
Jogilag ez nagyon releváns, most pedig, hogy Németország a Gazprom ottani leányát, németországi leányát elveszi, kisajátítja, na ez egyáltalán nem az a békés üzleti tárgyalások eredményeképpen hosszú idő alatt kialakított stabil jogszabályi környezet eredményeképpen létrejövő rendszer, amiért támadták Magyarországot, hanem ehhez képest egy nagyon belső ázsiai, egy nagyon erőszakos, egy nagyon nem demokratikus, nagyon nem piacias megoldás. Ami meg úgy néz ki, hogy hirtelen rendben van. Tehát látszik, hogy a magyar út helyes volt. Ez, amit nekem szoktak szegezni ilyenkor időnként lila agyú nénik kommentbe, hogy kormánypropagandista vagyok. Gyakorlatilag ez egy olyan dolog, egy olyan elv, amiért, hogyha ezért egy napon majd nem tudom én kivégző osztat elé állítanak, akkor is jó szívvel azt fogom mondani, hogy minden körülmények között ez az egyetlen helyes, amit a földgáz tekintetében, ahol ugye a tárolásra egyáltalán lehetőség van, egy gondoskodó állam, akinek a saját lakossága fontosabb, mint valami ideológia vezérelt cél, meg kell, hogy tegyen, hiszen ezt igazolja a történelem, a jelen napok tapasztalata is ez, hogy egy államnak igenis be kell avatkozni az energiaszektorba, és pont ezen a területen.
Másik téma, maradva még a gáznál, energetikai veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, ennek 7 különböző lépése van. Többek között azt is tartalmazza, hogy az évi 1 millió köbméter gázt, másfél milliárd köbméterre, köszönöm szépen, kell emelni. Na most visszaforgatva, általános iskolába én azt tanultam már ilyen mantraszerűen, elhangzott földrajz és történelem órán is, hogy 1920-ban a trianoni békediktátum következtében az ország 2/3-át elveszítettük, ásványkincseink, illetve energiahordozóink nagy része is a határok túloldalán maradt. Most akkor ez a 1,5 milliárd köbméter, ez csak cél, vagy ennek van alapja is? A föld alatt lévő alapja, és hát kérdés, hogy milyen mélyen.
Igen, ennek van alapja, de hagyd kezdjem azzal, hogy ez a sztereotípia, ez a mit, ugye, hogy Magyarország ásványkincsekben és energiahordozóban szegény ország, ez nem igaz. Tehát ezt jó, ha megegyezzük, és büszkén kihúzzuk magunkat, hogy maradt azért a jelenlegi határok között is, hál' Istennek, bőven, hála a mi elődeinknek, a Magyar Földtani Szolgálatnak, ami bányász elődeinknek a tudására építve, bizony nagyon komoly mennyiségű lignit, barna szén, fekete szénből kevesebb, de barna szén és lignit az több száz évre való van az országban. Sajnos ezt nem lehet ma klímavédelmi és környezetvédelmi szempontokat teljesen kielégítve használni. Nagyon komoly mennyiségű földgázunk is van, kőolaj az kevesebb. Az ismert hagyományos földgáz vagyon az olyan 73 milliárd köbméter, ennek a jelentős része...
Viszonyítsunk olyan, azért ez a 73
hát
milliárd.
Hát kb. 10 milliárd köbméter földgáz használunk évente, de hogyha belegondolunk, hogy itt nem 10 milliárd köbmétert kéne kitermelni, hanem pár milliárd köbméter már komoly segítség lenne minden évben, ennyivel több. Tehát ez egy nagyon is rövid távon is segíteni kész lehetőség, nem beszélve arról, hogy nem hagyományos földgázunk is van nagyon, ez óriási mennyiség, kimondani is félelmetes, tehát 600 milliárd köbmétertől 1600 milliárd köbméterig váltakozó szakértői csapatok véleménye szerint a kitermelhető mennyiség, ez óriási mennyiség, hát viszonyítsuk ehhez a 10 milliárd köbméteres éves felhasználáshoz, és egy ilyen nem hagyományos kút, nem hagyományos lelőhely kerül majd Békés megyében, már 2022 végére és 2023 elejére teszik a kitermelés megkezdését a Békés megyei jégpusztán. És ez nem palagáz. Tehát megint elcsúszott egy picit a kommunikáció itt bizonyos politikai motiváltságtól vezérelve, ez nem palagáz és nem rétegrepesztéssel hozzák föl, hanem ez mélységi, hagyományos földgáz, 3,5-4 kilométer mélyen van. nyilván olyan körülmények között, olyan nagy nyomáson és olyan nagy hőmérsékleten, hogy speciális kitermési technológia kell, de sajnos a magas árak lehet, hát sajnos hál' Istennek a magas.
Még mindig magas az ár? Mert most azért az energiaválságban, és már, hát látva a nyugat-európai árcímkéket, amit mondjuk ki kell fizetni áramért, gázért, ezt a mondatot át lehet értékelni.
Tehát valamelyest. Az ellátás biztonságnak a fontosságát is ide kalkulálva, és az, hogy ma, tehát olyanok a piaci földgázárak, hogy ez lehet nagykereskedelmi árak, hogy lehetővé vált az, hogy ezeken a viszonylag drágábban kitermelhető mezőkön is lehessen kitermelni, és ennek az eredmény, ennek is, ez is kellett hozzá, de szerintem a kormány politikáját ismerve egy sokkal fontosabb volt az ellátásbiztonsági aspektus ennek az egésznek, és remélhetőleg több ilyen földgáz mező is hamarosan képbe kerül, és megkezdődik a kitermelés. Itt azért egy nagyon-nagyon intenzív kutatás folyt már régóta, akkori azzal a háttérben is, hogy egyelőre nem lehetett kitermelni, tehát a magyar bányászati szakemberek képbe vannak ezzel kapcsolatban.
Azért ez versenyképességi kérdés is, tehát gondolom vannak jó néhányan, akik szeretnének energiát, ergo gázt értékesíteni, akár nekünk is.
Versenyképességi kérdés is természetesen, de ugye elsődlegesen a magyar szabályozási környezet az úgy alakította ki a saját kitermelésnek a sorsát, tehát onnantól kezdve, hogy felhozzuk a földfelszínre, hogy azt az egyetemes szolgáltatás irányába, ami a jelenleg ugye a lakosságot jelenti, kell, hogy terelődjön, egészen odáig menően, hogy az egyetemes szolgáltatás ellátásának az érdekében kerül betárolásra ez a mennyiség, tehát ezt kimondottan eltéríti a jogalkotó, pont itt jön be az előző témánk, hogy az állam igenis beavatkozik az ellátás biztonsága érdekében, hogy ez kimondottan a lakossági ellátás szolgálja. Tehát ugyan gázmolekula és gázmolekula a csőben az már mindegy, hogy honnan jön, és hogy mi célt szolgált, mert hogy a végén valaki elfogyasztja, de itt nem teljesen így van, mert hogy a hazai termelést a jogalkotó kimondottan a hazai felhasználás szolgálatába állítja. Tehát itt nem is feltétlenül a versenyképesség az, ami a legfontosabb szempont, hanem az ellátásbiztonság. És ilyen szempontból nagyon nagy jelentősége van ennek az MVM konzorcium által induló termelésnek Nyékpusztán, ami történik a békési mezőben, ahol az első kutat, a Nyék 6-os kutat már mélyítik is le, tehát hogy ez a mélységi kút, és egyébként ez egy 5 éves projekt, tehát egy szép nagy projekt, ami sok kutat szeretne majd termelésbe állítani, és ez egy előrehaladott kutatásnak az eredménye. Tehát ez nem olyan, mint amit mondani szoktak a gáz meg olajiparban, hogy aleatórius minden fúrás, mert hogy ha minden harmadik fúrás talál, az jónak számít. Itt már gyakorlatilag egy megkutatott gázmezőről van szó. Hát nem a gombhoz varjuk a kabátot, itt a kabát megvan, és tényleg most már szerencsére a kitermelés jön, ami a végső stádium, de ezen kívül, tehát az MVM konzorcium projektjén kívül vannak a MOL-nak is fúrási projektjei, nagyon komoly fúrási projektjei, ami szintén ugye azt a célt szolgálja, hogy a gáz, illetve a olajkondenzátum, ahol ugye ez együtt van, minél nagyobb mennyiségben, ezzel a kedvező árkörnyezettel ráadásul ez termelésbe állítható legyen. Tehát még további mezők tekintetében is várható az, és az a cél, hogy amit ott is mondott, az a nagyon felelős, és a korábbi szakembereknek köszönhetően nem kizsákmányolt meglévő kapacitásunk, ami a földben van, nagyon gazdag ásványkincsünk, az a jelenlegi szükséghelyzetben, és a jelenlegi árkörnyezetben, tehát a gazdaságosan ki is lehet ezt termelni, szintén felelősen, tehát szintén betartva a környezetvédelmi engedélyeket, tehát ilyen szempontból is ugye olyan úszítást hallunk, ami egészen kétségbejtő. Ezeket a feltételrendszereket nem félre dobva, hanem nagyon felelősen, hogy ezeket most termelésbe állítsuk és a felszínre hozzuk.
Az energetikai vészhelyzet, illetve a veszélyhelyzet másik rendelkezése a fa, illetve a tűzifa. Visszautalva, vagy visszaforgatva az idő kerekét, tehát az erdők nagy része is határokon túlra rekedt. Azóta azonban felelős erdőgazdálkodás folyt Magyarországon, a rendszerváltozás óta mindenképpen. Hogy állunk most, illetve hogyha már az uszítás itt szóba jött, vagy a politikai hangok és a különböző előjelű hírek pont a rendelettel kapcsolatban, illetve a veszélyhelyzeti rendelettel kapcsolatban, azért itt olyan újságcikkek is megjelentek, ami már egyenesen természetvédelmi területek, sőt nemzeti parkok tarvágását célozza.
Egy kis történeti visszatekintéssel kezdek, mert azt hiszem, hogy amikor egy teljesen átpolitizált helyzettel találjuk szemben magunkat, leginkább a számok segítenek eligazodni, hogy miről is van szó. Ugye, amikor állítólag, amikor Árpád apánk bejöttek Árpád-medencébe, akkor 40% volt az erdők aránya. Érthető módon a II. Világháború környékére ezen 10-11%-ra csökkent. Azóta viszont, hogyha 1945-től a napjainkig újból 22%, tehát megduplázódott az erdőknek a területe, és ugye az erdészeti tervek szerint 2050-re 27% erdősültségi arány volt célba vetve, és az utóbbi években nagyon komoly erdősítési projektek futottak le. Ennek eredményeképpen az utóbbi két évben például 40 000 hektár új erdő létesült az országban. Ennek a viszonylag nagy mennyiségű erdőnek az összfaanyaga az olyan 400 millió köbméter, évente 13 millió köbméter többletfaanyag képződik ezekben az erdőkben. Ebből mi az utóbbi 10 évben olyan 7-7,5 millió köbmétert termeltünk ki, tehát olyan 10-13 millió köbmétert termelhettünk volna, és még fenntartható lett volna az erdőgazdálkodás, de ennek kb. A 60%-át termeltük csak ki. Tehát bőven van az utóbbi 10 évben, bőven van faanyag a magyar erdőkben, de tudom, hogy az erdő nem csak faanyag. Az ökoszisztémáknak, élőlénytársulásoknak a helye, és természetesen senki nem örül, amikor olyat hall, hogy az erdő területeinket esetleg most fokozottabban kitermeljük. De ugye ez az egész rendelkezés azokra az erdőkre vonatkozik, minden ilyen kitermelési könnyítés, amelyek önállóan megújulni képesek. Tehát akkor is felújulnak, mert olyan a talaj, olyan természetes környezetben van, annyi a csapadék, és olyan életerős az erdő, hogy önmagától emberi beavatkozás nélkül is újul. Tehát bárki kivágja ezt az erdőt, ugye utána föl fog újulni. Na most a másik, én is kaptam sok ilyen kommentet, hogy de hát ilyet elképzelni, hogy a 21. században tarvágás. Igen, mert amíg nem mondunk le arról, hogy használjuk a fát, akkor meg kell tervezni az egész értékláncot a kitermeléstől a hasznosításig. Amíg van olyan, hogy faipar, amíg van olyan, hogy bútoripar, amíg a házaink tetőszerkezete fából van, a kerítésünk fából van, a nyilázáróink fából vannak, akkor ne legyünk álszentek, tehát miattunk kell az erdőt kitermelni. A tarvágás messze nem a legbrutálisabb kitermelési mód, a kitermelési mód, amikor ki is tuskozzák az erdőt. Tarvágásnál nem tuskozzák ki, az újulat a tönkökről fölnőhet, a tönkök megvédik a talajt. Nem mondom, hogy ez egy optimális dolog, mert van ettől sokkal környezetbarátabb módja is az erdőgazdálkodásnak, a szálalóvágás, a felújítóvágás, a légvágás. Ettől függetlenül ez a veszélyhelyzeti intézkedés a 2023-as fűtési szezonról szól, akkor, ha nem lesz földgáz. Akkor, ha esetleg az Európai Unió belavírozza magát egy olyan helyzetbe, hogy egy 8. vagy 9. szankciócsomag eredményeképpen nem jön orosz földgáz Európába, és az ország 3/4-ét alkotó kistelepülések, hátrányos helyzetű kistelepüléseknek nem lesz mivel fűteni. Tehát nyilvánvaló senki nem, mindenki szerintem épeszű ember azt akarja, hogy ilyen helyzet ne legyen. És reméljük nem lesz. És akkor ez az egészet el tudjuk felejteni, és ezeket a veszélyhelyzeti intézkedéseket visszavonják, mert nem lesz rájuk szükség. Tehát bízzunk ebbe. De hogyha nem lesz mivel fűteni, akkor el kell hárítani az akadályokat, hogy legyen mivel fűteni. Sajnos a tűzifa ára mindig spekulatív volt, sajnos mindig majdnem elérte a lakossági földgázárat, akkor is, amikor ez még nem volt rezsicsökkentett, mindig majdnem elérte, tehát mindig emelkedett, ahogy a földgáz. Az emberek igazából soha nem tudtak a földgázról leválni, mert a tűzifa is előbb-utóbb olyan drága lett. Ezt a spekulációt előzi meg ez a rendelkezés, de reméljük nem lesz rá szükség.
Ez, bocsánat, csak két pici mondatot tennék.
Sőt,
hozzá,
tudom, szeretném megkérni Tóth Máté.
De nem szeretném elvinni a beszélgetést, csak nagyon-nagyon fontos, ami elhangzott, és tényleg két icipici szempont. Azt kell látni, hogy pont ezekkel a hergelésekkel szemben, hogy az egy tévképzet, hogy most a jogalkotó sútba dobta az egész eddigi szabályozást, és hogy a hatóságoknak az eddig körültekintő munkája az le van nullázva, és becsukják a szemüket. Tehát egyáltalán nem az történik most, ami a fakitermelést, illetve ez egy nyakló nélküli őrült fakitermelés lesz majd mindenféle kontroll és következmény nélkül. Tehát ez a teljes magyarországi szabályozási környezet és hatósági gyakorlatnak a nem értése vagy a lenézése. Tehát ilyen Magyarországon nem tud történni, csak az előző témát, hogy egy példával folytassam, annyira szigorú Magyarországon a hatóságunknak a gyakorlata, ez igaz például a gázmező kitermelésére is, amiről az előbb beszéltünk, hogy a környezetvédelmi hatóság megkerülhetetlen. Nem véletlen, hogy a Paksi atomerőműnek az új blokkjai csak most arra kapták meg 2 év után a létesítési engedélyt, ugyanis a hatóság igenis szigorú, rigorózus, és egyablakos hatóságként becsatornáz az összes többi környezetvédelmi, tűzvédelmi, mindenféle előírás. Hogy mondok egy gyakorlati példát, a MOL-nak egy gázmezőjén azért nem indulhatott el mezősason a kitermelés, vagy hát csukták be egészen pontosan, mert elkezdtek ott fészkelni a túzokok. És arra tekintett, hogy pár boldog kövér madár Szerbiából felrepül időnként, a szerbek egyébként megeszik őket, de hogy itt eltöltenek egy boldog évet, mielőtt egy fazékba kötnének ki, arra tekintettel, és egy hetet fészkelnek itt, bezárták a milliárdos olajmezőt, mert igenis a hatóság azt mondta, hogy na, ilyen a magyar hatóság, szigorú, következetes, tehát a kollégáknak a munkáját nézi le, vagy veszi semmibe, aki azt mondja, hogy itt majd akkor őrült tarvágás lesz, és a hatóság nem fog tenni semmit. A másik szempont, az már tényleg még picikébb, ennél is picikébb, az pedig az, hogy azt mondta Rudolf Jéring, a legnagyobb jogász a 19. században, hogy a jog az Kampf ums Recht, hogy harc a jogban a jogért, ugyanis mindig érdekek ütköznek, és a jogalkotó dolga, hogy ezek között az érdekek között, amik mindig ütköznek, mérlegeljen. És az, hogy nyilván fontosak nekünk az erdők, nekünk pont fontosak az erdők, tehát mi nem csak divatból mondjuk ezt, meg Greta Thunberg óta hallottunk arról először, hogy léteznek ilyenek, hogy erdők, nekünk tényleg fontosak. Ahogy hazánk része, ugye aki a hazájával azonosul, az a természetes környezettel is lényegesen könnyebben azonosul, de egyúttal fontosak a honfitársaink is, és az ő ellátásbiztonságuk is, hogy ne fagyjanak meg télen. Na, a jogalkotó ezeket kell, hogy most egymás mellé rakja, és válasszon közülük, akkor is, ha fáj, de a jogalkotó helyesen választ, amikor azt mondja, a honfitársaink az elsők, és egyébként okosan, nem nyakló nélkül, nem kontroll nélkül, nem a hatóságokat kivezetve a témából, lehet hozzányúlni a másik védett érdekhez, és a kettőt ügyesen lavírozva, ideiglenesen kell, hogy megtalálják ezt a balanszot.
Maradva az érdekeknél, illetve a gázárnál, a gázárhoz szorosan kapcsolódik az áramára. Ezt az összefüggést többen is felvetik mostanság. Legutóbb például a cseh miniszterelnök szeretne összehívni rendkívüli uniós csúcsot ezzel kapcsolatban, illetve az osztrák kancellár nem érti, valamelyest egyébként jogosan is, hogyha ők vízenergiából, illetve különböző megújuló forrásokból állítják elő az energiát, bár függenek az orosz gáztól, de nem ilyen fronton, hanem inkább fűtésileg, akkor miért kell ezt előállítani, illetve miért kell ezt összekapcsolni? Tóth Máté említette az előző gondolatába Paks 2-t, illetve hogy most kapott engedélyt. A kormány azt mondja, hogy ez egy hatalmas nagy áttörés, 2030-ra megépülhetnek a blokkok, és Magyarország energiaellátását áram tekintetébe mindenképpen szavatolni fogja, és ez egy hatalmas nagy lépés. Az ellenzéki sajtó, illetve vele szemben álló politikai ellenlábasok pedig valahogy úgy fogalmazzák meg, hogy nincs itt semmiféle látnivaló, hiszen csak az alapozás kezdődhet el. Nagyjából hol lehet meghúzni ennek a bejelentésnek a lényegét?
Ugye elsősorban azok az országok vannak Nyugat-Európában bajban most, ahol az európai zöld megállapodás végrehajtása annyira előrehaladott állapotban van, hogy gyakorlatilag valóban nagyon szignifikánsan alapoztak az időjárás függő megújulókra. Itt ez most sajnos egy műszakilag megalapozatlan, túl gyors zöldítésnek bizonyul, sajnos erre a háború és az energiaszankciók is rávilágítottak. Mert ugye tudjuk azt, hogy a napenergia az egy évben 1600-2000 órában áll rendelkezésre, és tehát ennyit tudnak hasznosítani a naperőművek. És ugye 8760 órából áll egy év, ugyanez igaz a szélerművekre, kicsit több, ott olyan 2400 óra per év, a legalábbis a szárazföldi szélerőműveknél ez a teljesítmény. Na de itt a kutya ott van elásva, a probléma abból jön, hogy ezeket a időjárás függő villamosenergia termelő kapacitásokat jelen pillanatban tömegesen földgáztüzelésű erőművekkel tudják kiegyensúlyozni. Ezek működtethetők olyan flexibilisen, hogy a időjárás függő változó termelését a megújulóknak ki tudják egyenlíteni. Természetesen erre alkalmasak lennének kisebb korlátozással a vízerőművek is, csak sajnos a vízerőművek is, mint láttuk a idei a szájos nyáron, egyre inkább időjárás függővé válik a működésük, úgyhogy ezt a szerepüket egy picit elvesztették, viszont a földgáztüzelési erőművek azoknak a reneszánsza volt, és minden olyan országban, ahol a szél és a napenergia komoly szerepet kap, már ma is az ellátás biztonság biztosításában, ott lopakodóan egy ilyen földgáz függés alakult ki. Erre én szerintem biztos, hogy a bizottság több ezer energetikai szakértője felhívta az Európai Unió figyelmét, hogy a megújuló erőltetése a földgáz függést mélyíti el.
Tehát ennek következménye, vagy ennek egy olvasata az, hogy az atomenergiát fenntartható energiának minősített?
Ennek az egyik, a legfontosabb olvasata az, hogy a földgázt is fenntartható és zöld energiaforrásnak minősítette az Európai Unió taxonómia rendeletének a megváltoztatása. Ez nyilvánvalóan német nyomásra került be, hiszen földgáz nélkül a megújulók sem tudnak működni. És ugye itt jön a németeknek az igazából kemény helyzet majd, ugye, hogyha nem kapnak elég földgázt, akkor a megújulókra se tudnak alapozni. És miután az atom erőműveiknek a megmaradt háromnak a további üzemeltetése szempontjából úgy tűnik, kötik az ebet a karóhoz, tehát nem akarják engedni a hosszabbítást, akkor maradnak a széntüzelésű és a lignittüzelésű erőművek.
Itt három dolog van, amit érteni kell, és úgy látjuk, hogy akik most támadják az atomenergiát Magyarországon is, vagy hát mint egy külföldi sugallatra, azok nem hajlandók tudomást venni. Az, hogy nem csak az számít, hogy mennyi villany van, hogy hány kilovattóra villany van, hanem hogy az milyen villany. Ugyanis ez három különböző szolgáltatás, és ez, ami az egésznek a megértéséhez kell. Három típusú villanyunk van. Van az úgynevezett baseload zsinór villany, ez tipikusan ezt termelik az atomerőművek, ez azt jelenti, hogy berúgják az atomerőművet, az onnantól termel ugyanannyit ad, éjjel-nappal, télen-nyáron, kiszámítható, olyan, mint hogy a föld kering a nap körül, na ebbe lehet bízni, hogy ez mindig így lesz, pontosan így van, na ez az, ami ad egy tervezhetőséget, ez az alap. És ehhez képest még kettő van. Vannak ugye ezek az időjárás függő megújulók, akiket nagyon szeretjük, mert azt gondoljuk róluk, hogy zöldek, aztán vagy igaz, vagy nem, mert ritkaföldfémek kellenek hozzá, meg még nem tudjuk, hogy mivel jár egyébként a napelempanelek, inverterek, akkumulátorok bontása, és hogy hát azért ezzel, ha teljes életciklus nézzük, vannak gondok, de ez zárójel, ha azt mondjuk, hogy ezeknek mindenképpen növelni kell az arányát, és egyébként bizonyos tekintetben persze ez igaz, akkor van egy időjárás függő elemünk, ami hullámzik, és van egy harmadik típusú villany, itt jönnek a gáztüzelési erőművek be, ami képesek kiegyenlíteni ezt a hullámzást, mert le tud telefonálni a Mavir, azt mondja, hogy figyelj, Dunamenti erőmű, 10 percen belül kell a termelésed, és akkor bemegy a gáz, kijön a villany, nagyon egyszerű mechanizmus, fajék, egyszerű logika. Ez a három, mind a három kell. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy energia mix, akkor mi ezt nem poénból mondjuk, ez nem valami mismásolás, hanem ez a veleje annak, hogy egy ország körültekintő villamos energia termelése, az hogy kell, hogy kinézzen. Na ez egy olyan szó, ami nem megy át érdekes módon azokon a körökön, akik nyilván nem láttak még atomerőművet, csak megnézték a Csernobil sorozatot a vonatkozó csatornán, hogy ennyi közük van az egész témához, de annál hangosabbak, és annál inkább szeretnének beleszólni a szakembereknek a tényleg nagyon tudatos szabályozási gondolkodásába. És most Európa is sajnos úgy néz ki, hogy olyan szinten van, vagy olyan szabályozók kezében van, akik jobban hasonlítanak a Csernobil sorozatot megnéző hangoskodókhoz, semmint például a mi szakembereinkhez, mert hogy az energiamix tekintetében hoztak nagyon rossz döntéseket. Németország elképesztően rossz döntéseket hozott, annyira, hogy még jogászként is csak hátradőlünk és popcornt eszünk, hogy na, ilyen hibát nem követel ország, hogy úgy zárod be atomerőműveket, hogy az hatalmas nemzetközi pereket szabadít most Németország nyakában. Németországnak jelenleg a legnagyobb nemzetközi kockázat az nem is az, hogy az orosz medve orrába rángatja a karikát, azért még ebből is lehet baj, de az, hogy úgy zárta be az atomerőműveket, például a Vattenfall atomerőműveit, hogy ugye egy szabályozói akarattal, hogy az hatalmas befektetői károkat okozott, és neki ezt ki kell fizetni. Jelenleg Washingtonban vesztésre áll Németország ezekbe a perekbe. Tehát Magyarország ilyenben nem gyalogolna be, már csak az is, mert tudjuk, hogy mindennek következik. következménye van. Tehát az, amit Otto elmondott, ezt nagyon komolyan kell venni, és jó lenne, ha felvennék és visszajátszanák azok a minket állandóan kritizáló, megmondó okoskák is, akik ugye nem hajlandók tudomást venni arról, hogy az energiamix az nem játék, ahogy egy ország villamosenergia ellátása sem játék, mert hogy ebből a három típusból kell ügyesen összerakni azt az egészet, ami stabil, és ehhez kell egyébként a Paks. Röviden válaszolva csak egy mondatban az eredeti kérdésedre, a létesítési engedély az óriási mérföldkő, mert hogy amik eddig történtek nagyon fontos dolgok. Tehát egyrészt kiszolgáló létesítményeket engedélyeztek már, ezek épülnek meg, az olvadékcsapda gyártási engedélyt megkapta nyáron, előtte a résfal engedélyt megkapta az erőmű, ezek fontos dolgok, de eltörpülnek ahhoz képest, hogy most a létesítési engedély, a nagy engedély megjött. Tehát innentől ez az erőmű megvalósul. Tehát bárki bármit akar, oda lehet kötözni magukat a sinekhez, meg amit ugye szoktak, nyilván ott majd udvariasan letereli őket a rendőr onnan, de most már olyan akadálya a létesítésnek nem lehet, amire azt mondjuk, hogy na innentől no-go, ezt sajnos akármennyire szeretnénk, nem tudjuk megcsinálni. Az erőmű megépül innentől, jó esély van, hogy 2030-ig megépül, tehát ez a létesítési engedély, aki azt mondja, hogy ez még semmi, meg még ezután még annyi buktató van, ők meg ugye az engedélyezési folyamatot nem ismerik meg, pedig ez az Országos Atomenergia Hivatal oldalán nagyon jó nyomon követhető, tehát ebből bárki gyors talpaló módon fel tud zárkózni, hogy bizony pontosan ez a bottleneck, úgy szoktuk hívni, ez a szűk keresztmetszet, amin át kell haladnia minden nagy projektnek, most áthaladt, és innentől igazából nem azt mondom, hogy teljel mézzel folyók állnál jön, mert ez ugye sosem így van, de most már egy belátható útja, íve van a tényleges fizikai létesülésnek, és az üzembe helyezés az most már tényleg felsejlik a horizonton.
Egyetlen nagyon rövid kérdés a végére. A kifejtése az jóval hosszabb időt vehetne igénybe, és venne is igénybe, viszont az adásidő nem engedi ezt meg. Mikor lehet vége? Egy laikus kérdés. Mikor lesz ennek vége, ennek a magas energiaár időszaknak? Hozzá kell-e szokni? Vagy hogy a beszélgetésből is kihallatszott, remélem, legalábbis, hogy energetikai döntéseket meghozni, annak az eredményei mire látszanak, 5, 10, de akár 20 év is. Gáztározók visszavétele, vagy éppen a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának a fejlesztése, és lehetne folytatni még a sort. Az Európai Unió vezetői, most, hogy a fűtési időszak közeledik, és konkrétan érezzük azt, hogy Celsius fokról Celsius fokra hűsebb lesz az idő. Most nagyon gyorsan visszafordulnának. Viszont ezekbe a szankciókba az orosz gázról való lemondás nagyjából egy év leforgása alatt jött. Vissza lehet fordulni? Tordi Otto.
Én most azt mondanám, hogy imádkozzunk azért, hogy a háború minél hamarabb véget érjen, hogy legyen annyi akkora felülemelkedettség mind az ukrán, mind az orosz oldalon, hogy megfelelő engedmények és kompromisszumok mentén befejezik ezt a háborút. Ez egy ilyen népmesei vég lesz most. És utána az Európai Unió legyen olyan felülemelkedett és nagy stílű, hogyha az oroszok és az ukránok meg tudtak egyezni, akkor ők is eltekintenek a helyzet további eszkalálásától, és a szankcióknak legalábbis a nagy részét felfüggesztik, illetve megszüntetik.
Tóth Máté. Ja, elnézést. Elnézést.
Ezzel körülbelül elmondtam, hogy mennyire reális az a végjáték, amire én utalok,
de a barokkosan cizellált húzást, azt nem érzékeltem, elnézést.
Igen, sajnos a realitás azt mondja, hogy talán nem biztos, hogy ez így lesz, vagy nagyobb valószínűsége, hogy nem lesz így, de bízzunk benne, hogy csoda történik.
Ugye az időhorizontot kérdezted, hogy akkor ez most visszarendeződik-e, arra számítsunk-e, vagy hosszú távú? A válasz is. Szerintem azért is, mert az infrastruktúrális beruházások és a piac átrendeződés az hosszú távú. Tehát például, amit megváltásként várnak Németországban, hogy majd az LNG, mert hogy majd az amerikai LNG, amire se tároló kapacitás nincs, se a biztonsági előírások nem feltétlen stimmelnek, és le vannak kötve a mennyiségek, mellesleg nagy mértékben mozambiki gyermekmunkások termelik ki ezt az amerikai LNG-t. Hát ez azért nem tud olyan gyorsan jönni, mondjuk egy új terminál építési engedélyezése 4 év. Tehát ekkora időkről beszélünk, de nem csak Európának az, hogy átállítja a váltókat, ez ugyanígy igaz mondjuk Oroszországra, Kínára. Most épül a Szibéria elleni gázvezeték, az nyilván nem 2 évre épül meg, hanem a következő 50 évre. Tehát ezek nagyon hosszú idejű infrastruktúrális beruházások, ami nagyon hosszú időre eltérítik egymástól az ellátási láncokat, és kijelölik a jövő irányát. Ilyen szempontból Európa nem áll jól, mert a saját versenyképessége látszik, hogy elvándorolt tőle. Ez a válasznak a hosszú fele, sajnos ezek hosszú távú folyamatok. Viszont a piac, a piaci ár, az meg spekulatív, az rövid távú. Azt láttuk, hogy a háború elején sem a tényleges ellátási akadozás verte fel az árat, hanem a spekuláció meg a félelem. Ezt viszont nem tudjuk, hogy hogy alakul. Ugye ezt láttuk már, volt eleve az olaj meg a gázipar egy ciklikus iparág, van felle, de a villanyra is igaz az, a legvolatilisebb tőzsde, azt szoktunk mondani, hogy minden árutőzsdéhez képest, ugye volt már negatív villanyár, nem is egyszer, tehát az meg egy megint más kérdés, úgyhogy azt mondanám, sajnos erre két válasz van, hogy az infrastruktúrák, igazából ezen múlik a versenyképesség, hosszú távú befektetéseket, döntéseket és hatásokat is eredményez, tehát ez, és itt kell okosnak lenni. Viszont a rövid távú árak, mivel hogy ez tőzsdei termék, spekulálnak vele, rengeteg szélhámosság van, az viszont teljesen kiszámíthatatlan. Tavaly is egy egész iparág lőtt mellé, pont a gáziparban, amikor a gázárakra kalkulálva gondolkodtak a kereskedelmi tárolók ideális feltöltési pillanatában, és a cégek abban, hogy mikor vásároljanak gázt. Mindenki elszabta. Pont ezért, mert hogy ez egy ilyen nagyon spekulatív piac. Az meg rövid távú, de nem tudjuk megjósolni a trendeket.
A végszó itt lesz, pontot nem teszünk ki. Tóth Máté energiajogásznak, a Magyar Energetikai Társaság alelnökének, illetve Toldi Ottónak, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjének köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Mi is köszönjük, viszont hallás.
Köszönjük szépen.
Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm. Ezt a műsort ma este 11 órakor hallgathatják meg ismét, vagy honlapunkon a www.karcfm.hu-n, illetve a rádió YouTube csatornáján podcast